kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét Roberta Metsolát választották meg az Európai Parlament elnökének. A 720 fős testületben 562 szavazatot kapott tegnap. Az Európai Néppárt máltai politikusa újabb 2,5 éven át töltheti be a tisztséget. Megválasztották az Európai Parlament 14 alelnök és Strasbourgban a testület nyitőülésén. A legtöbb szavazatot, 604-et Sabine Verheyen, az Európai Néppárt politikusa kapta. Hiába rendelkezik a harmadik legnagyobb képviselőcsoporttal, a részben Orbán Viktor magyar kormányfő által megalapított Patrióták Európáért, ennek ellenére a következő 2,5 évben nem lesz alelnök az EP-ben, mivel a parlament munkáját az előző ciklusban is irányító mainstream pártok összefogtak és leszavazták mindkét alelnök jelöltjüket. Orbán Viktor holnap részt vesz az Európai Politikai Közösség negyedik csúcs találkozóján az angliai Oxfordban. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének tájékoztatása szerint a tanácskozásra 47 európai állam, illetve kormányfő kapott meghívást. A vezetők az előzetes napirend szerint megvitatják az Ukrajnának nyújtandó támogatások kérdését, valamint az olyan közös kihívásokat, mint az energia és összeköttetés, a biztonság és a demokrácia, valamint a migráció. Civilizált kelet-nyugati együttműködés nélkül, hidegháborús hangulatban egészen egyszerűen nem lesz lehetséges az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérése, a környezet megóvása. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki New Yorkban, az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű fórumán. Szijjártó Péter hangoztatta, a tavalyi volt a történelem legmelegebb éve, az elmúlt évtized a legmelegebb évtized, tehát jól látszik, hogy hosszú távon a környezetvédelme rendkívül fontos kérdés kell, hogy legyen. Szijjártó Péter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett New Yorkban. A külgazdasági és külügyminiszter szerint, amennyiben nincsen megoldás a csatatéren, akkor annak a tárgyalóasztalnál kell megszületnie, azonban ehhez párbeszédet kell kezdeni. A tárcavezető megemlítette, hogy ma a Rosszatom vezetőjével is tárgyal, és mivel a Paks 2 beruházáson amerikai, német és francia cégek is dolgoznak, ez azzal a reménnyel kecsegtet, hogy egyszer visszatérhetünk a normalitáshoz a nemzetközi kapcsolatokban. A földgáz és kőolajellátás kapcsán elhangzott, jelenleg a Lukoil nem számít Magyarországra Ukrajnán keresztül, de keresik a jogi megoldást a tranzit újraindítása érdekében. A 2 évvel korábbinál közel negyedével volt alacsonyabb a gázfogyasztás az első fél évben, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. 2022 első 6 hónapjában még több mint 5 milliárd 700 millió köbméteres felhasználással szemben, 2024-ben januártól június végéig mindössze 4 milliárd 370 millió köbméter földgáz fogyott Magyarországon. 2023-hoz képest 6,5%-os volt a csökkenés. Hiába csökkent elvileg 2 forinttal a benzin és 3-mal a gázolaj nagykereskedelmi ára, ez nagyon sok úton nem jelenik meg, ugyanis a töltőállomások nemes egyszerűséggel benyelik a különbséget, írja a holtankoljak.hu. Az autósportál szerint erre azért van szükségük, hogy kompenzálják a kampány alatti kötelezően alacsonyan tartott árakat, amikor szinte veszteségesen működtek. Eddig csak nem 3700 munkáltató, 21400 diák foglalkoztatását valósította meg a nyári diákmunkaprogram keretében, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ezt a kormány idén 12-szer hirdette meg 3 milliárd 800 millió forintos keretösszegből, emlékeztetett Szomba Sándor, hozzátéve, hogy a kimagasló érdeklődés miatt a forráskeretet a vármegyék még közel 500 millió forinttal megemelték. Kijavították a hőségben tönkrement futópályát a debreceni repülőtéren. Holnap már várhatóan ismét fogadják a járatokat, közölte a reptér az MT-vel. Kisebb tűz volt a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Kenézi kampuszán, mintegy 150 ember hagyt el az épületet, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Kompresszor és papírok égtek egy alaksori klímatechnikai helyiségben, a helyi biztonsági szolgálat még azelőtt eloltotta lángukat, hogy a város hivatásos tűzoltója a helyszínre érkeztek volna. Intenzív rendőri jelenléttel őrzik a strandok és a szabadvízi fürdőhelyek biztonságát, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence rámutatott, a hatóság munkatársai naponta többször is megfordulnak a strandokon, és a vakáció idején az iskolaőrök is jelen vannak a nyári táborokban. Fontosnak nevezte, hogy a fürdőzők vegyék igénybe a strandokon elhelyezett széfeket, és ne csak törölközővel takarják le az értékeiket. Végül az időjárásról. A reggeli órákig sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap erre már kevesebb lesz az esély, és ismét sokat süt majd a nap. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban majd 20-21, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Non vivo più senza te, anche se, anche se. Con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se, anche se. Ora signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani, va su. Ma la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa, la mia testa, la mia testa fa. No signora, no, mi piaci. No signora, no, mi piaci. No signora, no. Signora, no, non vivo più senza te, anche se, anche se. Tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se, anche se. La luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sono come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica, sta pizzica. No signora, no, mi piaci. No signora, no, mi piaci. No signora, no, ti prego. No signora, no.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Muhari Máté, az Egri Jézus Szíve plébánia káplánya mesél életéről, papi hivatásának indulásáról, a riporter Pap Ildikó.
Mindig bajban vagyok azzal, hogy mi az, amit kérdezhetek, mi az, ami megosztható, hogyha egy lelkipásztornak vagy akár szerzetesnek a hivatás történetéről beszélgetünk. Mi az, ami megosztható a te gyermekkorodból, családodról, meg a Jóistennel való kapcsolatodról, ami elindította papi hivatás útján.
Vallásgyakorló családba születtem 1996-ban, Jászberénybe. Mondhatom tényleg ezt, hogy egészen kicsi koromtól fogva templomnak a légkörében ott voltam, és egészen kicsikor emlékeim is vannak a templomból. Rögtön például az, amikor először mentem minisztrálni. A bátyámmal vitatkoztunk ezen, hogy most 3 vagy 4 éves voltam már, ez tulajdonképpen mindegy is, hát óvodás bőven, és egy májusi litánia után, még a Szent Mise előtt az akkori, arra már viszont nem emlékszem, hogy a plébános volt, vagy valamelyik káplán, aki a bátyámat kiküldte hozzánk. Én ott ültem édesanyám ölében, a Berényi Nagytemplom szószéke melletti pattömbben, és akkor mindig úgy ültünk, hogy ültem az ölében, és az ő kezében volt az én kis kezem, és akkor így az összetett kézben ott volt az én összetett kezem. Így üldögéltünk, és akkor jött a bátyám, hogy hát az atya hív, édesanyám meg nem tartóztatott egy percig sem, és akkor onnastól kezdve én is minisztráltam.
Te akkor 3-4 éves voltál, bátyád hány éves volt?
Akkor ő így 7-8.
3-4 évesen milyen feladatot kaphat egy kisgyerkőc az oltárszolgálatnál?
Évekig szerintem a bor és a víz vitele volt az a feladat, amit úgy rám mertek bízni, vagy mindig szóltak, hogy akkor azt kell csinálni, és általában mindig a vasárnap esti misékre mentünk itt családilag, de bekapcsolódva az évközi, illetve végig gondoljuk az egyházi évkört, nagyobb búcsúkkor, adventben a hajnali miséken, nagyböjtben a keresztutakon is, amikor volt lehetőség, azért így külön is minisztráltunk, így nem csak vasárnap este, bele cseperedtem tulajdonképpen ebbe az egyházi millióbe. Már iskolásként jó is volt ezt tapasztalni, hogy úgy van, amiben úgy jobban tudnak rám számítani a tanárok. Tudták azt, hogyha valami templommal kapcsolatos, akkor a minisztrálás kapcsán ott mindig számíthatnak rám, és eszembe jutott egy akkori osztálytársam, általános iskolai osztálytársam, hogy mit is mondott nekem, hogy mint egy fehér kis, emlékszem erre a szóra, mint egy tojás, mint egy pap. Valami ilyesmit mondott, már akkor így szembesített ezzel a dologgal, hogy mintha én is, mint egy kis pap ott lennék, és nem tudom arra, hogy erre már mit szóltam, nem emlékszem igazán pontosan, de mindig is vonzott ez a templomi közeg. Nyilván nagy hatása volt ebben az atyáknak is természetesen, gyerekkoromnak a plébános, a otthon Medvegy János atya volt, illetve hát a káplánok sora egész sokan voltak. Igazándiból a szombat délelőttöket mindig nagyon vártam, mentünk Verő Zoli atyával focizni. Ugye mindig különleges volt az, hogy be lehetett menni hétvégén az iskolába, a tornaterembe lehetett focizni, és akkor hát a nagyfiúkkal, a nagyminisztránsokkal ott focizunk, és hát amikor hozzám passzolnak, vagy kicselezem valamiket, amikor gólt lövök az atyának, hát az a legnagyobb boldogság a világon, és ezeket mindig nagyon vártam. Így-így növekedtem, hát eltelt sok-sok év ebben a szolgálatban, tulajdonképpen úgy, hogy nem reflektáltam ésszel, hogy most akkor mi is történik itt, de ez a kis ilyen sámueli szolgálatom tulajdonképpen, ez így egy jó alap volt ahhoz, hogy így 12 évesen egy hittanos táborban szerzett nagyon jó élmény kapcsán, így föltegyem magamnak a kérdést, hogy mi ennek az értelme, miért csináljuk ezt, miért van Szent Mise, miért megyünk misére, miért járunk templomba, és itt kezdődött el úgy komolyabban, hogy ezzel foglalkozom, komolyabban gondolkodom erről az egészről. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy jó, itt a hittanos táborban gitáros énekek vannak, meg mindenki fiatal, nagyon jó hangulat, jókat focizunk, amúgy misén kívül megyünk strandra. Hazamegyek, otthon, templom, sok öreg néni, orgona, kevesen vannak a nagy templomban, és akkor mi ennek az egésznek az értelme? És úgy rogtam össze magamban, hogy hát jó, most relatíve kevesen vannak a hatalmas templomban, de hogy mégis ők vannak nagyobb számban, az idősek, ők okosak, sokat tapasztaltak már az életből, bölcsek. Ha megkérdeznénk őket, hogy miért járnak templomba, biztos mondanának valami nagy életbölcsességet, és akkor én is elhatároztam, hogy én nem akarok időskoromig várni. Hát a nagy bölcs 12 éves ezt így kigondolta, és akkor elhatároztam, hogy ahogy elkezdődik az iskola év, hetedikes leszek, én megyek minden nap este. Iskola előtt azért azt nem vállaltam be, de esténként mindig ott leszek, és akkor került oda hozzánk Kovács Tamás atya káplánnak, és hát nyilvánvalóan azt gondolom az ő hatása is, meg hát a jóisten az ujja köré csavart, mondhatom így, így pár hét után már nem tudtam nem menni. Jött az október, rózsafűzér a misék előtt, azon is végig, és akkor vége lett az októbernek, én otthon folytattam tovább magamban is a rózsafűzért, meg voltam győződve arról, hogy én nagyon nagy szent vagyok, hogy 12 évesen ilyen jó gyerek a városban biztos nincs, és odáig voltam magamtól is vissza, hogy a jóisten biztos nagyon büszke rám, és hát egy kicsit igen megmosolyogtató ez az egész felfogás, de mégis ebből indult, gyűrűzött ki, hogy már tavasszal egy ilyen esti imádságom rózsafűzér után térdepelek az ágyam mellett, sötét szobámban, és akkor érzem azt, hogy valaki még van a szobában is, és nem mertem úgy nagyon szememet kinyitni, jobbra nézni, balra nézni, de amellett, hogy egy ilyen nagyon félelmetes, de tiszteletteljes érzés volt, és ebben az érzésben jött az a kérdés is, hogy mi lenne, hogyha pap lennék. Nem tudtam nem a jóistenre gondolni azzal a jelenléttel, amit ott éreztem rajtam kívül. Utána, hogyha kérdezték, én bátran válaszoltam, hogy mi leszel? Hát úgy gondolkodom a papságon. És Ahogy jött a 8., bérmálkoztam, utólag visszagondolva, hiába, hogy ott a 7.-8. végig minisztráltam, nagyon gyerek voltam még én ahhoz, hogy pont a 14. születésnapomon bérmálkozzam, és iskolát kellett utána, középiskolát kellett választani. Úgy voltam vele, hogy mivel németet tanultam végig 8 éven keresztül minden nap, hogy olyan iskolába megyek, ahol van lehetőség németes 0. osztályba kerülni, és végül nem indult el az az osztály, így angolos osztályba kerültem én is, de végül az iskolában meg ott ragadtam. Ez egy szakmacsoportos osztály volt emellett, gépészeti szakmacsoportos. Nem mentem át végül gimnáziumba, ezen is utólag sokat gondolkodtam, de azt gondolom ez is sokat épített. Még itt az iskolának, középiskolának az elejéhez hozzátartozik az, hogy ugye említettem a bátyámat, hogy vele együtt minisztráltunk éveken keresztül, és egy nap hiány volt 18,5 éves, hogy egy autóbalesetben őt elvesztettük, és mi testvér nélkül maradtam, vérszerinti testvér nélkül, hiszen azt gondolom, hogy annyi sok jó barátot szereztem már addigra is, akkor is, akár említettem az osztályi közösségeimet, talán még inkább a cserkészetet, cserkészcsapatot otthon, hogy nagyon sokan támogattak, meg mellettem álltak. Nyilván borzasztó nehéz volt ez az egész feldolgozni. Arra viszont még mind a mai napig nagyon jó visszatekinteni, hogy mennyire nagyon tudtam támaszkodni, annak ellenére, hogy gyerek voltam, a hitemre. Nyilván természetesen abszolút teljesen váratlanul ért, tehát egy autóbaleset az teljesen ilyen, viszont az, ahogy meg tudott erősíteni ebben a szituációban az Isten, és ahogy egy idő után az érzelmek elcsitulása után nem az okoknak a hajházásában menekültem, hogy akkor most miért, meg hogy, meg miért engedte meg ezt az Isten, hanem próbáltam az ő nagyobb tervét látni, és nem firtatni ezt. Ki fog derülni a maga idejében, hogy ennek miért kellett így történnie. Nem mondom azt, hogy nem gondolkodom néha azon, hogy azóta már biztos lennének unoka öcsém, unoka hugaim, és milyen jó volna ez, de mondom, nagyon sokan voltak, akik ebben a helyzetben akkor is, meg azóta is úgy álltak mellém, hogy abszolút testvérként, és így már kétszeres keresztapa vagyok, ezt mondhatom, és nagyon büszke keresztapa. Nehéz mind a mai napig erre visszagondolni, de ha álmodom a testvéremmel is szoktam álmodni, akkor azokat mindig leírom magamnak, és jó vele úgy találkozni az álmaimban, hogy él, és ez nagyon jó érzés, és hálás vagyok ezért a jó Istennek, és azért imádkozom nagyon sokat, hogy majd még fogunk találkozni. Így teltek utána az évek, középiskola, kicsit kinyílt a világ, rájöttem arra, hogy volt egy döntésem, hogy akkor a némettel majd ott kezdek valamit, azt gyorsan elengedtem, ugye az angolos osztályba kerülve, és a gépészet sem volt az, ami igazán nekem való volt, hiszen rájöttem, hogy mint ahogy már általános iskolában sem mentek annyira a reál tárgyak, sőt, úgy a középiskolában ez még inkább kidomborodott afelé, hogy sokkal jobban megy a magyar, a történelem, így a humán tárgyak, és próbáltam így beállítani magam, hogy akkor majd most mit is kezdjek az életemmel. Azt éreztem így a minisztrálás, a cserkészet kapcsán, cserkészvezető lettem középiskolában, hogy szeretek emberekkel foglalkozni, meg azt a jót, amit én kaptam emberektől, a jó Istentől, azt szeretném továbbadni, átadni. Így ez a pedagógiai oldal a cserkészetből az abszolút jött, aztán volt egy nagyon jó osztályfőnököm középiskolában, mint ahogy általános iskolában is nagyon jó osztályfőnökeim voltak, de egy középiskolában egy fiatal felnőtt férfi volt az osztályfőnököm, Isten éltesse tanárurat innen is, olyan jó felnőtt példát mutatott számunkra, 32-en voltunk csak fiúk, ugye gépészosztályban, hogy azt úgy elén kellett élnie, abszolút, és vonzó volt az a megjelenés és lendület, amit úgy képviselt. Földrajz történelemszakos tanárként a történelmet nekem nagyon úgy tanította, hogy az hozzám is egyre inkább közelebb jött, és hát így próbáltam úgy evickélni, úgy Jóisten tervét is magamévá téve, hogy hát akkor Jóisten ügyét kellene vinnem, a hitten az úgy adott volt, hogy amit én kaptam jót Istentől, azt szeretném továbbadni, mi legyen másik, hát akkor ugye történelem, akkor legyek tanár, ez így jó lesz. Ezt így megbeszéltem magammal, meg úgy egy picit úgy rátoltam jó Istenre, és hát ha kérdezték, még azért úgy bebevallottam, hogy gondolkodom én a papságon, de nem kötöttem úgy igazándiból senkinek sem az orrára, ha nem kérdezte, de egyfajta nyugtalanság azért volt bennem. Érdekeltek a lányok is, és próbálkoztam is becsülettel, nagyon hálás vagyok azért, hogy annak ellenére, hogy tudták azt rólam, hogy van arra affinitásom, hogy majd esetleg a papság irányába menjek, úgy türelmesek voltak hozzám mindig, meg megértőek. Tehát bármilyen helyzetbe is kerültem így a lányokkal való kapcsolatom terén, utólag most azt mondhatom, hogy mindüknek nagyon hálás vagyok, és egyrésztről kicsit nyilván sajnálom azt az oldalt, hogy húztam az idejüket, vagy én a magamét. Ennek így kellett lennie ahhoz, hogy kikristályosodjon, és a magam részéről meg mindenképpen jó, hogy megbizonyosodtam arról több esetben is, hogy Jóisten engem erre az útra vár. És nekem ezért is kellett az, hogy elmenjek Budapestre hittan történelem tanárszakra, és ott még kellettek évek, 6 év, még az érettségi után 6 év, még azt tudtam mondani, hogy oké, akkor ez most teljesen biztos, mert mindig megjelent bennem a kételj. Mi van, hogyha esetleg mégis csak, mert hát megint szerelmes vagyok, hogy van az Istenem, és nem értettem, és kellett az, hogy ez letisztázódjon bennem. Nagyon jó volt ilyen értelemben, nekem jó volt, nagyon sokaknak biztos rossz emlékei vannak a Covid időszakról, ahogy jött az első nagy lezárás, akkor én a Budapesten a Mári utcai jezsuitáknál laktam akkor, és a templom igazgató atya mondta, hogy hát az idős atyákra való tekintettel döntsük el, hogy most hol fogunk lenni, otthon leszünk, otthon töltjük ezt a karantént, vagy ott maradunk a rendházban, és akkor így volt, aki úgy döntött, hogy hazamegy, páran úgy döntöttünk, hogy bent maradunk, és minden nap imádkoztunk. Heti egyszer mentünk ki vásárolni, de akkor is ugye nagy óvintézkedésekkel. Bent voltunk a rendházban minden nap, közvetítettük, streameltük a szentmisét, ezt igyekeztük nagyon jól csinálni, tényleg a végére már csúcsra járattuk, és amúgy meg minden nap 1-től 2-ig vezetett imák voltak Horváth Árpi atyával, és ez nekem nagyon sokat adott, tehát hogy így másfél hónap biztos volt, amíg így zsinórban minden nap imádkoztunk, és nekem ezek az imák voltak azok, amik így megadták a végső döntésre a választ, illetve tényleg azt a löketet, ami alapján tudtam dönteni. Nagyon kellett tényleg ez a pár év így a papságra való jelentkezés előtt, hogy ez így meglegyen. Azok a tapasztalatok, amik ott gazdagítottak, szélesítették az egyház képemet. Nyilván sokat láttam már gyerekként is, vagy középiskolásként is, hogyha elmentem valóba búcsúba, zarándoklatra. Nagyon sok jó élményt szereztem, akár gondolhatok itt a szalvatóriánusok által szervezett lengyelországi zarándoklatra, amikor Csesztóvába mentünk, de gondolhatok itt különböző ifjúsági találkozókra, de tényleg kellett az, hogy egy kicsit kitáruljon számomra az a világ, ami otthon nem adatott meg, és lássak többet az egyházból. És akkor, amikor Budapestre először fölkerültem, még nem mondtam, a Sömenöv közösség volt, ami először szembe jött velem. Ott laktam az ő kollégiumukban az első évben, aztán említhetem még azt a lehetőséget, amit az iskolám nyújtott az első évben, a Szapiencián indult 2 hetente szerdánként, és mind a mai napig tart az iránytű hivatástisztázó műhely. Iszonyatosan fontos volt az is, és nagyon-nagyon sok embernek segít, hogy rájöjjön, merre induljon az életében, és ott voltunk fiatal férfiak, nők, úgy általában érettségizett kortól 35 éves korig, nagyjából addig, és hogy ki merre megy az életben, hogyan folytatja, ebben segített ott több szerzetes, férfiak, nők, illetve egyházmegyés pap is volt köztük, és nagyon jó módszereket adtak elénk. Következő évektől pedig, ahogy bekerültem a jezsuitákhoz, ott mint önkéntes laktam, de amellett munkatárs is lehettem, és nagyon jó volt tapasztalni az egyháznak azt a dinamikáját, ami megmozgatja az embert. Nagyon sok program szervezésében, lebonyolításában segítettem, a szívújságot hordtam Budapesten a plébániákra, így a jezsuita kiadónak a munkatársait is tudtam segíteni. A templom sarkában kialakítottak egy kis olyan helységet, ahol meg lehet vásárolni azokat a újságokat, Új ember, Keresztény élet, Adorémus, ami így a heti, illetve havi mindennapokhoz hozzátartozik a keresztény ember életében. Azon túl olyan jezsuita kiadványok is voltak ott, amiket ugye jezsuita páterek írtak, és ez volt ugye az egyik dolga ennek a kis helységnek ott a templom sarkában. Másik, hogy be lehetett jönni a templomba, hogy rengeteg embernek problémája az, hogy megy, bemenő a templomba, de hát zárva van. és nagyon jó volt az, hogy ott Budapest belvárosában a nap nagy részében nyitva lehetett a templom, és ezek a tapasztalatok nagyon fellelkesítettek, és mindig örömmel mentem oda, és mind a mai napig örömmel megyek oda-vissza, mert ami jót ott tapasztaltam, azt majd szeretném beépíteni itt az egyházmegye életébe is, amennyire lehetséges.
Itt álljunk meg egy pillanatra, ezzel szerettem volna folytatni, és nem akartalak eddig félbe szakítani, de annyira jó látni a szemedből, így a gesztusaidból azt a lelkesedést, ahogy beszélsz erről az időszakról, meg úgy igazából az egész életedről. Azok a tapasztalatok, azok a közösségek, amelyekben így megélhetted az Isten kapcsolatot, akár a hivatásod tisztázásával kapcsolatban, amit ott tapasztalatot összegyűjtöttél, azt véleményed szerint így egy-egy egyházközségben, vagy így régióban, mert itt az Egri főegyházmegyében ilyen régiókról is beszélhetünk, ami az ifjúság pasztorációt illeti, ezeket mennyire lehet szerinted átültetni és megjeleníteni?
Bizonyos dolgokat abszolút át lehet ültetni, nyilván vannak olyan dolgok, amiket kevéssé. Leginkább nekem az egyháznak az emberi arca, meg az, amivel a pasztorális is sokat foglalkozik, éppen ugye most nem is olyan régen, még június elején vizsgáztunk pasztorálisból, és ugye Tomka atyának a könyvéből, a Szentségi Lelki Pásztorkodásból vizsgáztunk, és ott is leginkább azt tűnt fel, hogy az a fajta kedvesség, türelem, empátia, a fontos, amit én ott tapasztaltam, és azt abszolút át lehet ide is ültetni.
A személy függő, az tőled függ, hogy te hogyan jelensz meg az emberek között.
Vannak ugyebár olyan dolgok, amiket át lehet ültetni, vannak olyanok, amik kevéssé. Az emberi oldalát, illetve ami a személyiségemet illeti, azt abszolút át lehet azt hiszem ültetni. Olyan gyakorlati dolgokra is gondolhatok, amik mondjuk talán kicsit kevéssé megvalósíthatók, hogy csináltunk olyat, hogy a jezsuita templom udvarában vasárnap este a mise után fiatalokat megvendégeltük. Ugye ők azért jöttek vissza Budapestre, mert kezdődött az egyetemi hét, jöttek a templomba, kinézték maguknak a leendő barátot, barátnőt, és akkor ott találkoztak, megittak egy sört, vagy egy szörpöt, vagy nem tudom, patogatott kukoricát megettek, és akkor jót beszélgettek a templomudvarban, és amúgy az volt általában, hogy éjfélkor zártuk be a kapukat, és ugye ez mondjuk tényleg okozott néha nehézséget, hogy már úgy kellett kiterelni az embereket. Belegondolok a itteni egyházközségek életébe, ugyan itt Egerben van egyetem, vagy éppen Miskolcon is van egyetemi élet, de talán nincs akkora, hogy úgy kötődnének egy-egy templomhoz, plébániához, hogy oda úgy mennek, hogy direkt célzottan arra a misére mennek este, és utána még ott összegyűlnek és beszélgetnek. Nyilván ez Budapestnek a vonzó meg szívó ereje, amit azt gondolom, hogy itt az Egri Egyetem egyre jobban tud egy picit csorbítani, mert igyekeznek itt az egyetemi életet fejleszteni, de tényleg vannak olyan adottságok, amiket ott meg lehet csinálni, mert van emberanyag, hogy így mondjam, itt talán valamivel kevéssé, de mindenképpen lehet azokat a dolgokat, amiket a pasztorális könyvből kiolvashattunk, meg levizsgáztunk belőle csinálni. Nagyon meg kell nyomni az emberi oldalt, azt gondolom, így az egyházmegyében. Nem lehet megspórolni az emberekkel való találkozást. Nyilván Jézus is tanított tömegeket, de odafordult az egyes emberhez is, és tényleg számtalan esetet említhetünk. Leállt beszélgetni bárkivel, a szamariai asszonnyal, Nikodémussal, a gazdag ifjúval, nem utasított el senkit. Mindenkire szánt legalább egy pici időt. Megérintették a kabátja szegélyét, hát válaszolt. Ez abszolút hiányzik, és ezt nem lehet megspórolni. Nyilvánvalóan egy papra sokkal több feladat hárul, mint korábbiakban, nyilván ez adódik abból, hogy egyre kevesebben vagyunk, de talán a későbbiekben mégis gyümölcsözőbb lehet az, hogyha úgy fordulunk az emberekhez, hogy ők ezáltal sokkal inkább lesznek majd a kollégáink, munkatársaink a későbbiekben, amire egyre inkább kell majd hangsúlyt fordítani azzal, hogy mi kevesebben leszünk.
Kedves hallgatóink, Muhari Mátéval, az Egri Jézus Szíve Plébánia káplányával Papp Ildikó beszélgetett.
Szóltál nekem, s én hallottalak, tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé, ha fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak, add igét a számba, hogy ne iszoljak. Uram, szabadkoztam olykor, fiatal vagyok, nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Törd össze a szívem, járjad teljesen,
Uram, szabadkoztam olykor,
hálás leszek a te gyengeségedben.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Az évközi időt éljük. Szunyog Szavér Ferenc írja erről az időszakról a Magyar Latin Misszáléban. A megváltás ünnepkörének befejezése, a pünkösd utáni vasárnapok. Megváltásunk misztériumait végig megünnepeltük. A kegyelem ezek által újra szívünkbe szállt, megerősödött és gyarapodott ott. Most kezdődik a nyugodt növekedés és érés ideje, a kipróbálás és megpróbáltatás ideje, és bezárul majd a teljes sélevéssel. Ez tart egész nyáron és őszön át, és valóban erre a két éjszakra gondolva, két észrevétlenül egymásba olvadó részre tudjuk osztani ezt az időt. A fordulópont a 18. vasárnap. Az első rész inkább visszatekint a múltba, a húsvét ünnepére és a kegyelmekre, amelyeket hozott. A másik előre tekint, és Krisztus eljövetelére készül maga is, és készít minket is. Mind a két részben azonban a vasárnap eukarisztikus misztérium ünnepe az üdvösség azon tényét, melyre elsősorban irányul, kegyelmi hatásában jelenlévő valósággá teszi. Krisztus az Úr az égben trónol, az egyház azonban itt maradt a földön és várja az ő visszatérését. Ebből a tényből és ennek következményéből fakad ennek az egész időnek a hangulata, és ez a hála. Ezért a megváltásért hálát adva, azaz eukarisztiát tartva, tekintsenek az egyház tagjai Krisztusra. Örömmel gondolnak húsvétra, mely nekik a megváltást, Krisztusnak pedig a dicsőséget hozza. Minden vasárnap új húsvét nekik, ezért a régi időben vasárnap, a feltámadás napján csak állva imádkoztak. Ennek nyoma még, hogy vasárnap a Mária antifónát és az úrangyalát állva imádkozzuk. A vasárnapi nagymisén a szentelt vízzel való meghintés is a keresztségünkről és a mi lelki feltámadásunkról való megemlékezés. De a földi életünk, az időben való járásunk távol az Úrtól, a Krisztus ellenes világban az egyház számára a szenvedést és üldözést, és az üdvösség ellenségeivel való harcot hozza magával. És a belsőbe, a hívők szívébe is be akar hatolni a világ lelke, és talál is valóban utat oda. Ebből fakad a vágy, a forró kívánság, szabadulni, megváltva lenni ettől a fáradtságtól, ettől a harctól. Vágyakozással telítve néz a liturgiában a hívő lélek Krisztus eljövetellé, aki ezt a megváltást hozza. Oly szívesen időzne Krisztusnál, fejénél és vőlegényénél, a megdicsőlésben. Ez a liturgia másik nagy érzelme ebben az időben. Az egyház a pünkösd utáni vasárnapokon a frissen rügyező élet zöld színébe öltözik. Az egyház magasztos küldetését, a Szentlélek Úristen csendes működésének egészen megfelelően tölti be, minden nagyobb változatosság és minden különösebb ünnepi fény nélkül. A vasárnapi evangéliumok hasonlatai és Szent Pál leveleiből vett olvasmányok legnagyobb része, de különösen a forma és a gondolatmélység tekintetében utolérhetetlen orációk, közös imádságok kifejezésre juttatják, amire a léleknek az üdvösség szempontjából szüksége van, és amit Istentől kell és szabad remélnie, a bocsánatot, kegyelmet Istennel való egyesülés boldogságát. Mindezeket azonban a Szentlélek Isten működése adja meg nekünk addig a napig, amíg az Úr, mint ítélő bíró eljön, hogy megítélje az embereket, és jókra és rosszakra, kiválasztottakra és átkozottakra ossza szét. Azért lesz a pünkös utáni idő utolsó vasárnapjain az evangélium tárgya, az általános utolsó ítélet, amely az egész egyház évnek méltó és jelentőségteljes befejezését adja. Előző két adásunkban a Szent Háromság ünnepe után következő vasárnapok karakterével és a hitvallással foglalkoztunk. Szent Háromság ünnepéről pedig így ír Szunyog. A Szentlélek Isten eljövetele után a három legnagyobb titkot ünnepli az egyház. A Szent Háromság, az oltári szentség és Jézus szíve titkát. Kérjük a Szentlélek Isten megvilágosító kegyelmét, hogy e nagy titkok előtt leborulva hittel szívünkbe fogadhassuk. Az egész liturgia célja a Szent Háromság dicsérete. Ezért kezdünk minden imádságot az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, és ezért fejezzük be azzal, hogy dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. A Szent Misében a Kyrie, a Glória, a Credo, a Sanctus, az imádságok befejezése, mind a Szent Háromság dicsérete. Öntudatosítsuk magunkban a mai napon a liturgiának ezt a nagy tanítását, és alakítsuk úgy lelki életünket, hogy ez a Szent Háromság nagy dicsérete legyen. Bár minden szent mise a Szent Háromság tisztelete, a hívő lélek áhítata mégis külön ünnepet keresett. Ennek nyomai a 10. századig nyúlnak, de azért csak 22. János pápa alatt lett az 1334. évben az egész egyházra kötelező az ünnep megülése, mégpedig a pünkösd utáni első vasárnapon. A külön prefáció szerzőjének első Pelagius pápát tartják, aki 555-től 560-ig ült Szent Péter trónján. És először nem prefáció volt, hanem csak ezen titok hitvallási formulája. 23. Kelemen pápa 1758-tól 69-ig uralkodott, minden vasárnapra ezt rendelte el, ha csak nincs az ünnepkörnek megfelelően más prefációja a misének. Ezen az ünnepén és életünk minden napján vegyük körül élő hittel, és valljuk meg nyíltan a három személyű egyisten titkát. Erre szolgál a doxológia, dicsőség az Atyának, stb. És a keresztvetés. Tudnunk kell, hogy minden áldást és kegyelmet a Szent Háromság nevében nyerünk, és ezért hálás szeretettel emlékezünk meg a jó téteményekről, melyeket nekünk a három isteni személy juttatott. Következzék tehát Szent Háromság vasárnapjának prefációja, amelyet első Pelagius pápának tulajdonítanak, és az évközi vasárnapokra végig érvényes. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges, hogy mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk, szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten, ki egyszülött fiaddal és a Szentlélekkel egy Isten vagy, egy Úr vagy. Nem a személy egységében, hanem az egy lények háromságában. Mert amit kinyilatkoztatásod alapján a te dicsőségedről hiszünk, ugyanazt valljuk fiadról és a Szentlélekről, elválasztó megkülönböztetés nélkül, hogy az igaz és örökké való istenség megvallásában imádjuk mind a személyekben a sajátosságot, mind a lényekben az egységet, mind a fölségben az egyenlőséget, melyet dicsérnek az angyalok és a főangyalok, és így tovább, és így tovább. Szép és tömör összefoglalása tehát ez a prefáció Szent Háromságos hitünknek. Két adással ezelőtt a Symbolum Athanasianumot mondtam el önöknek, amely igen alaposan részletezi a Szent Háromság, a megtestesülés és a megváltás tant. Vele párhuzamosan a níceai hitvallás bakhi feldolgozását hallhatták a hámol miséből két részletben. Más összefüggésben már foglalkoztam a Neuma műsorában Bach zenéjének első két tételével, ami a hitvallás első mondatát zenésíti meg. Most azonban arra szeretnék rávilágítani, hogy a 18. századi protestáns komponista az első tétel témájául a középkori Gregorián krédó intonációját használta fel, amelyet a liturgiában természetesen a pap énekel. Világos, hogy Bach témája pontosan ez az intonáció, bár a negyedik és ötödik hang fel van benne cserélve. Vajon milyen forrást használt? Előbb a tenorban, majd a basszusban fogják hallani. Hallgassuk most meg az egész Gregorián krédót, amelyet a Liberusuális, a Graduale Románum és más könyvek is egyes számmal közölnek. Dobszai László szerint a késői középkorban ez volt az egyetlen használatos krédó, ami talán az elszigetelt milánói hagyományban élő tétel dallamos változata. Szövegei már végig. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában. Mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Érdemes megfigyelni a felvételen az egyszerű és visszafogott orgona kíséretet.
Spiritus.
A nicceai hitvallás Bachi feldolgozásában az első mondatot a lipcsei komponista két tételre osztotta el. Az első tétel szövege mindössze ennyi, credo in unum deum, hiszek az egy Istenben. Öt szólamú kórusra, vonósokra és basszó kontinuóra komponálta Bach ezt a tételt. A tenor szólam mutatja be a dallamot. A gregorián dallam kezdőhangjai hosszú ritmusértékekre, egészkottákra, régi elnevezés szerint szemibrévisekre vannak kinyújtva. Épp úgy, mint egy 15. vagy 16. századi kórusműben. A zenekari basszus, nagybőgő és cselló fürge negyed mozgással ellenpontozza a kórus énekét. A tenor után sorban lépnek be a szólamok. Basszus, alt, szoprán egy, szoprán kettő, első hegedű, második hegedű. Vagyis egy szédítő, 8 szólamú polifónikus szövet bontakozik ki. Minden szólam a gregoriánból kialakított kezdő témával indul, tehát imitálják a nyitó tenor szólamot. A tétel vége felé az énekkari basszus dupla hosszú ritmusértékekben, brévisekben énekli a témát. A 15.-16. századi vokál polifóniai eszközeit halljuk megszólalni a 18. századi komponista zenéjében. A hitvallás szilárdsága, szigorúsága fogalmazódik meg ebben. A kötött szigorú szerkesztés után egy szabadabban megfogalmazott zenei anyagnak a kontrasztját is hallják a második tételben. Ebben újabb érdekességekkel találkozunk. A többkórusos technikában, itt a 4 szólamú énekes kórus és a hangszeres kórus szembeállításában Bach a 16. század második felébe visszanyúló velencei hagyományt idézi fel. E tételnek a szövegkezdete Patrem omnipotentem factorem celiet terra, vagyis mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és így tovább. Legalábbis a basszusban, mert a felső 3 szólam közben még 3-szor megismétli credo in unum deum. A 3-as számot alig ha kell megmagyaráznunk. Egyszerre az is világossá válik, hogy e tétellel is kezdődhetne a hitvallás feldolgozása. A szigorú szerkesztésű első tételt Bach középkori mintára intonációnak szánta. Az Arnold Schönberg kórust és a Concentus Musicus Wind Nikolaus Árnonkúr vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!